Körülvesz minket a matematika, én Ola Andrea vagyok, és a stúdióban Patkós Balázs matematikus, az augusztus végén rendezett Eurocomp konferencia egyik szervezője. A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa ő. A műsor első felében segített kicsit közelebb kerülni nekünk ehhez a matematikai területhez, a kombinatórikához, érdekes példákat hozott, és az adás második részében beszélünk a kombinatórika nagyjairól, tehát egy kis visszatekintés a múltba, és ahogyan a műsorban már hagyomány, egy kis előrenézés a jövőbe. Tehát folytatjuk a beszélgetést Patkós Balázzsal. Emlékszik arra, hogy hol találta meg ön ennek a matematikai területnek a szépségét? Szóval, hogy mikor volt az, amikor úgy érezte, hogy ezzel kéne foglalkozni?
Ugye kombinatorikával azért talán a gimnáziumban is találkozik az ember. A kombinatorikának egy nagyon másfajta részével, legalábbis akkoriban, amikor én voltam gimnazista, akkor elég másfajta részével, mint amivel én most foglalkozom. Azóta egyébként azt tudom, hogy most már a gimnáziumi alaptanterben szerepelnek gráfok, ami szerintem egy jó dolog, mert olyan dolgok kerültek ki, mint például a trigonometrikus azonosságok közül, tehát az ilyen színusz-koszínusz függvényekkel kapcsolatos azonosságok közül a bonyolultabbak, a logaritmikus azonosságok közül a bonyolultabbak, és bekerültek olyan dolgok, mint például a gráfok, amik az ilyen különböző hálózatoknak a legegyszerűbb matematikai modelljei, tehát hogy ez egy jó változás volt szerintem a matematikai alaptanterre, szóval, hogy amikor a leszámlálásokat, tehát azt, hogy a különböző kombinációkat, variációt, tehát hányféleképpen lehet kitölteni egy lottószelvényt, egy totószelvényt, ez két teljesen más módon működő dolog, és ehhez hasonló feladatok, ezekkel találkozunk középiskolában is, én már ezeket akkor szerettem. Aztán az egyetemen, amit én először próbáltam volna, az, ha valami, akkor ilyen végtelen kombinatorika volt, és ahhoz aztán nem volt türelmem, őszintén szólva. És hát a sikeresség az előre elég meghatározó, tehát hogy párhuzamosan kaptam végtelen és véges kombinatorikai problémát két különböző professzortól, és mivel a véges kombinatorikai tudta megoldani, ezért ebbe az irányba mentem tovább. Tehát, hogy a kombinatorika az valahogy az talán már a középiskolában ott volt, aztán, hogy azon belül melyik irányba, az már egyetemen, mert hát az egyáltalán az, hogy a kombinatorikán belül több irány van, az a gimnázium alatt nekem még nem derült ki.
De amikor ön elkezdett ezzel egyetemen foglalkozni, akkor a kombinatórika már bekerült a, így mondom, hőskorba, ugye?
Mert, hogy akkor már bőven.
Már bőven, mert hogy régebben, ugye a matematikusokkal korábban beszéltünk arról, és szerintem most is beszéljünk, hogy nem mindig volt annyira fókuszban ez a terület, ez a matematikai terület, vagy nem mindig volt annyira elismert, mint most. De akkor az ön pályája elején már maximálisan.
Már bőven, igen. Mm-hmm. Ez tulajdonképpen jó, mert akkor azt jelenti, hogy nem vagyok még annyira idős. Tehát igen, tehát ezek a fogalmak, hogy gráf, ami ugye csak annyit jelent, hogy van egy hálózat, és ott számon tartjuk, hogy kik vannak benne, és hogy kik azok, akik kapcsolatban vannak, és kik azok, akik nincsenek. Tehát, hogy ezek mint segédfogalmak, ezek már elég régóta, szerintem, hogy a 19. század vége óta biztos, hogy így vannak. Talán az első gráfelméleti tankönyvet a speciáltalán pont
König Dénes írta, igen,
tehát,
igen.
Hogy az, hogy a 20. század első felében kezdett ez úgy önálló altudományággá kifejlődni, de valóban ez egy olyan segéd dolgoknak, hogy igen, használjuk, de hát azok olyan egyszerű dolgok, olyan könnyen elmondhatók, tehát tényleg ha van egy kicsi időm, akkor el tudom mondani, hogy mik azok a problémák, amiken én gondolkozom, és egy mondjuk matematika tagozatos gimnazista az meg is fogja érteni, hát hogy meg fogja tudni csinálni, nagyon örülök neki, és akkor szívesen látom, de hogy azért az nyilván próbás. Szóval, hogy amiatt, hogy ez egy olyan egyszerű dolgok, vagy bizonyos fogalmak olyan nagyon könnyen érthetőnek, hogy triviálisnak tűntek, ezért szerintem sokáig nem volt annyira respektel, vagy komolyan véve ez a tudomány. Ezen nyilván az, hogy mondjuk Erdős Pál nagyon sokat foglalkozott kombinatorikával, de más kombinatorikának más ágaival is, vagy hogy sok más olyan matematikusok voltak, akik ezt a nem annyira komolyan vett ágát a matematikának tudták alkalmazni más részein a matematikának, és fordítva, illetve hogy a számítástudomány kialakult, és hogy ott a kombinatorikának nagyon-nagyon fontos szerepe lett. Ezek azt hiszem mind abba az irányba hatottak, hogy mostanra azt hiszem egy szilárd helye van. Mi szerintem itt Magyarországon szeretünk kicsit úgy gondolni arra, hogy valahogy amikor a Szemérédi Endre megkapta az Abel díjat, akkor az egy ilyen mérföldkő volt, hogy egy ilyen nagy díjat is lehetett pusztán kombinatorikus kutatónak adni, akkor az már úgy azt mondta, hogy jó, akkor most már jók a kombinatorikusok is. De már...
De korábban jellemzően nem is adtak, nem? Kombinatorikai díjakat.
Hát ugye matematikában nincsen Nobel-díj. Igen. Ugye 2001 óta van Abel-díj, és nagyon büszkék is vagyunk rá, hogy az alatt, az idő alatt ugye három magyar, és ebből két Magyarországon is alkotó magyar, ugye a Lax Péter Alk, aki már a gimnáziumot is, azt hiszem, az Egyesült Államokban végezte, és Szemérődi Endre, illetve Lovász László, akik Magyarországon
itt a Rényiben
vannak. Tehát, hogy matematikában nincsen olyan egyértelmű, hogy na ez a legnagyobb matematikai díj, az Abel-díj az viszonylag friss, de az ott elég egyértelmű a cél, mert ugye a Nobel-díjakat azokat a Svéd Akadémia adja, kivéve a Béke Nobel-díjat, amit a Norvég, és az Abel-díjat is a Norvég Akadémia adja, tehát ráadásul megegyező összlet, hogy az ott azt hiszem, hogy ez majd ez előbb-utóbb azért oda fog jutni arra a szintre, és ugye a másik nagy elismerés, ez a Fields érem, amit 40 évnél fiatalabbaknak adnak, tehát míg a Nobel-díj, Abel-díj, azok még, hogyha mondanak is valami konkrét eredmény, de azok általában azért életműdíjak. A Fields érem már csak a kor besorolás miatt, tehát a korhatár miatt is, az ténylegesen egy nagy eredményre van, és azért szerintem Fields érmet, hát nem vagyok a díjaknak a nagy ismerője, de hogy azt hiszem nem sok kombinatorikus kapott ezzel szemben mondjuk a analízissel, algebrával, differenciál egyenletekkel, más topológiával, más területekkel a matematikának lényegesen könnyebben, vagy nem könnyű, hát ezek nem könnyű eredmények, csak a minden esetre az egyes ágaknak az elismertségét, hogyha ez azt talán mutatja.
Fontos lenne arról beszélnünk, hogy például a Rényiben folyó kombinatórikai kutatások mennyire elismertek nemzetközi szinten, és Erdős Pált emlegette, de lehetne még mást is hozni, akik miatt másodszor rendezik már itt ezt a konferenciát, mert olyan komoly elismertsége van ezeknek a szakembereknek.
Nyilván mindig elfogult vagyok, de hogy arra jó érzés gondolni, hogy vannak a világban olyan nagyon-nagyon jó matematikusok, amikor az érdeklődési területüket kell leírni, akkor azt írják oda, hogy Hungarian Type Combinatorics. Ami az extremális kombinatorikának egy számunkra sokkal kedvesebb megnevezése, amit persze mi nem mondhatunk, mert hogy amit mi csinálunk, az nyilván magyar, de hogy tehát, hogyha egy külföldi kutató ezt írja oda, akkor az nyilván jelent valamit. És az extremális az csak annyit jelent, hogy olyan kérdések, amik úgy kezdődnek, hogy a legkevesebb, a legtöbb, a legilyenebb, a legolyanobb, és aztán utána valamilyen kombinatorikus, hogy mondjuk ha egy ilyen gráfos, tehát hálózatos példát mondjak, hogy ha van 100 diák egy osztályban, és az a kérdés, hogy mi az a lehető legtöbb barátság, amit be tudok úgy húzni, anélkül, hogy ne legyen mondjuk egy olyan 6 fős csoport, egy klik, ahol mindenki barát egymással. Igen, ez Turán tétele, Turán Pál tétele, nem csak a 6-ra, hanem az össze, tehát a 3-ra egy Mantel nevű matematikus, de az általános tétele, az 1941-ből Turán Pál tétele, és az ilyen típusú kérdéseket Erdős Pál, Turán Pál, és aztán később Tésós Vera, na most ugye bajba sodortam magam, mert elkezdtem egy felsorolást, akkor nyilván végig kell mondani, ami nagyon hosszú és nehéz lesz, és biztos ki fogok hagyni valakit, de hogy Katna Gyula, Simonovics Miklós, Szemedrédi Endre, Komlós Ján, tehát hogy ott a háború után talán azt hiszem a legtöbben Tésós Verára, mert ugye Erdős Pál utazott a világban, Turán Pálnak bár voltak remek kombinatorikai eredményei, de ő magát az analízis tartotta a legfontosabb területének, és Tésós Vera volt az, aki amennyire tudom, a szemináriumokon népszerűsítette ezt, és ő viszont Magyarországon volt folyamatosan, tehát az ő diákjai, Katna Gyula, Simonovics Miklós, stb. Ők azok a kombinatorikának, vagy a magyar kombinatorikának az a nagy generációja, ami aztán Lovász László, Bárány, tehát mindig tényleg ez a gond, hogy csak ki ne hagyjak valakit, és nyilván mindig kiadjak. Tehát, hogy az ő eredményeik a 60-as évek második felétől, mondjuk a 70-es években és 80-as évek elejéig, azok ilyen meghatározó eredmények, azokat az eredményeket viszik tovább, és aztán más terület, a kombinatorika más területén is próbálják az ahhoz hasonlókat, tehát azok valahogy ilyen kiinduló pontok, és természetesen aztán az utánuk következő generációban is. Akkoriban nyilván ez valamennyire egyedülálló volt, mert hogy mások még nem, vagy kevésbé foglalkoztak az ilyen típusú kérdésekkel. Mostanra ez már persze nincs így. Ez az extremális kombinatorika is egy nagyon népszerű iránya kombinatorikán belül világszerte, de természetesen a magyar kutatók közül továbbra is vannak olyanok, akik ebben nagyon erősek, és emiatt is van az, hogy a Eurocomb az most már másodjára, 2011 után most másodjára kerülhetett megrendezésre itt Magyarországon, mert azt hiszem, hogy szívesen jönnek. Sokan jönnek, szívesen jönnek, és tudják, hogy miért jönnek.
Két évente rendezik ezt a konferenciát, és említette a beszélgetésünk elején, hogy átadnak egy díjat, amit 35 évnél fiatalabb kutatók kaphatnak. Hogyan hat egy ilyen díj, amikor egy fiatal kutató ezt megkapja, és hogy például mennyire divatos téma a kombinatórika a mai fiatal kutatók körében. Ezt azért is kérdezem, mert szoktak mesélni a matematikusok, hogy vannak divatok a matematikában, ami egészen meglepő. Nyilván valami kiváltja ezt, és nem feltétlenül az alkalmazás.
Igen, és a divatok azok persze ugyanúgy, ahogy vagy azt hiszem, nem vagyok nagy ismerője a ruhadivatnak, de azt képzelem, hogy a világ egyik felén és a másik felén különböző divatok lehetnek, így a matematikán és a kombinatorikán belül is az, hogy mi divatos, hogy a kombinatorika divatos, és a kombinatorikán belül mi divatos, az más, hogyha Magyarországon kérdezik, és más, hogyha mondjuk az Egyesült Államok bizonyos részein, vagy nem tudom, Franciaországban, bárhol. És vannak szerintem időszakok. Nekem van egy olyan érzésem, hogy annak ellenére, amit elmondtam, vannak olyan országok, ahol talán népszerűbb a kombinatorika, mint most a magyar diákok körében, vagy legalábbis a kombinatorikának azokat területei, amik hagyományos, tehát az extremális kombinatorika, extremális gráfelmélet, extremális halmazrendszerek, ezek talán mostanság a magyar diákok körében kicsit kevésbé népszerűek, ami viszont népszerűnek látszik itthon Magyarországon, azok a kombinatorikának és a geometriának a határterületén, tehát ez a diszkrét geometria, kombinatorikus geometria nevű terület, ami valami olyasmi kérdések vannak, hogy nem tudom, hogy mondjuk hány szín kell ahhoz, ez egy régóta megoldatlan kérdés, hogy hány szín kell ahhoz, hogy a síkot kiszínezzük úgy, hogy két olyan pont, ami pont egy méterre van, vagy egy egység távolságra van, azok különböző szint kell kapjanak. Vagy hogy ha van 100 pontunk a síkban, úgy tesszük le, ahogy szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy minél több olyan legyen közöttük, olyan pár, amik ugyanúgy egy távolságra vannak egymástól, hogy mennyi az a lehető legtöbb, amit elérhetünk. Tehát itt is ez a lehető legtöbb, vagy lehető legkevesebb szín, vagy ezek előjönnek, de valahogy a geometriai irányból, vagy ott geometriai kérdések mégis, és hogy ezek azt hiszem, ezek kifejezetten népszerűek most, amennyire látom így az ELTE-s diákok körében, ami nem véletlen, mert hogy ebben most nagyon siker, tehát hogy a Rényi Intézetben két ilyen európai, hogy az IRC, az a Európai Kutatási Tanácsnak a nagy grántja által támogatott kutatócsoport is van, az egyik Pach János, a másik Tardos Gáboré, és még ott körülöttük vannak jó páran az intézetben is, meg az ELTE-n is olyan professzorok, akik ezzel a területtel foglalkoznak, és akkor emiatt érthető, hogy ők sok diákot tudnak ebbe a témába bevonni. Míg más helyeken talán pont ez a hagyományosabb gráfelméleti, a hipergráf elméleti problémák a népszerűbbek. Tehát, hogy valahogy, hogy ez mi múlik, azt hiszem, hogy ezek azért tipikusan tanáregyéniségeken múlnak mindig mindenütt, hogy kitől hallott olyan előadást a hallgató, ami nagyon megfogta, és hogy akihez be lehet csatlakozni a kutatásba.
Elárulja, hogy mi az a probléma, amivel most ön foglalkozik? Vagy nyilván nem csak egy, hanem több is akár. Nem tudom, hogy ezt el lehet-e mondani úgy, hogy egy picit is tudjunk hozzá kapcsolódni, vagy ez nagyon nehéz, mert nyilván amellett, hogy konferenciát szervez, és egyébként azt tudom, hogy például a kutatók érdekvédelmében is jelentős szerepet vállal, de hogy nyilván kutat.
Tehát végül is azért lesz matematikus. De hogy azt hiszem, hogy a legtöbb matematikus azért lett matematikus, hogy néha elvonulhasson egy sarokba, és ott nem tudom, hogy gondolkozhasson a éppen kedvenc problémáin.
Tanít is?
Igen, tanításba jöttem a stúdióba, igen. De ott teljesen más témát tanítok. Ilyen klubos dolgokkal foglalkozom, tehát hogy ez a 0-1 sorozatokkal, vagy halmazrendszerekként gondol rá az ember, és két típusú problémakör van, ami engem általában érdekelni szokott ezekben. Az egyik az olyan, amit mondtam, ez az erdős kóradó, tehát ahol, hogy bármely kettőnek legyen egy közös eleme, tehát bármely két klubhoz legyen valaki, aki mind a kettőnek tagja. Ezeknek persze van egy csomó általános, tehát hogy több közös tagjuk legyen, ne csak két klubot nézzünk, hanem több klubot, de ezeket úgy hívják, hogy metszettételek, mert hogy valamit arról akarunk, hogy a metszetükben legyen valami, vagy ne legyen valami, vagy nem tudom mi, és akkor persze lehet nem csak olyat kérdezni, hogy hány klubot tudunk így a lehető legtöbbet összeszedni, hanem hány olyan klubot, ahol ilyen meg olyan tulajdonságúban lesz, szóval, hogy ezeket lehet variálni, és most hadd ne mondjam el, hogy pontosan mi az a kérdés, ami most engem izgat. A másik, ilyen szintén klubos altémakör, az meg arról szól, ott a metszet helyett, ott a tartalmazás a kulcsszó, tehát amikor, ha úgy tetszik, akkor az egyik klub az a másiknak az előszobája, tehát, hogy van egy bővebb klub, és van egy ilyen szűkebb klub, és akkor tehát ez ugye az egyik tartalmazza a másikat, tehát az egyiknek a tagjai, azok mind tagjai a másiknak is, és hogy valahogy ilyen tartalmazásbeli relációkat zárunk ki. Ugye a metszettételnél ott mit zártunk ki? Azt zártuk ki, hogy ne legyen két olyan klub, ahol teljesen mások a tagok. Itt meg most ne lehessen olyan, hogy nem tudom én, hogy ez is erdős tétel, persze, ilyet gyakran lehet mondani, hogy jó, hát az rendben van, hogyha mondjuk van két olyan klub, hogy az egyik, az mindenki, aki annak a tagja, az a másiknak is tagja, de olyan már ne legyen, hogy nem tudom én, hogy öt előszava van, tehát hogy egy öt fokozatú ilyen skálán lehet bejutni az elithez, és akkor az Erdős Pál az megválaszolt 1945-ben, hogy akkor hogyan kell a lehető legtöbb klubot így alapítani. Tehát ezekkel a tartalmazásos relációk is le lehet írni tulajdonságokat, hogy mi az, amit megkívánunk, hogy mi az, ami ne forduljon elő, és mondom, ha ez így hangzik el, akkor azt így érzem, hogy ahogy a hallgatóknak a többségében ez van, hogy de hogy ez mi az Istenre jó, és akkor mindig erre kell gondolni, hogy de ezt átváltjuk 0-1 a sorozatokká, és akkor ha nem is pont ez a probléma, de az, hogy hogyan kell ezeket megválaszolni, akkor az valami segíthet valami olyanban is, ami aztán tényleg alkalmazható.
Egyre többször hallani itt, amikor itt ülök a matematikusokkal, hogy nagyon szeretik az átjárást különböző matematikai területek között, vagy kapcsolódást, és azon gondolkodtam, hogy a kombinatórika az tud ilyen megtermékenyítő lenni, tehát azok a módszerek, vagy azok a eljárások, vagy megoldások, amik a kombinatórikában előkerülnek, alkalmazhatók esetleg más területen.
Persze, tehát egyrészt úgy általában azt hiszem azok a legkiemelkedők matematikusok, akik a legtöbb ilyen kapcsolatot tudják létrehozni, akár a matematikának két ága között, akár a matematika egyik ága, és valami nem is matematika között.
Tehát fizika mondjuk?
Igen. Uh-huh. Fizika, biológia. Tehát, hogy vannak olyan kollégáim, akik kifejezetten erre ez az ő területük, hogy ha talán nem is, a matematika kérdés már talán annyira nem is bonyolult, legalábbis a mi szintünkön, de sokszor az, de hogy valami fizikában, biológiában másról felmerülő kérdést, azt átkonvertálni valamilyen matematikai, ilyen gráfelméleti, hipergráfelméleti kérdéssé, és aztán azt megoldani, mert nekünk megvannak a módszerek hozzá, és akkor az a fizikusoknak, vegyészeknek, biológusoknak az valamilyen számukra érdekes problémára adhat választ. Tehát, hogy ez mindenképpen létezik, és mintán a kombinatorika ugye emiatt nem szerették, vagy nem volt annyira komolyan véve, hogy olyan nagyon egyszerű fogalmakkal dolgozik, de az egyszerűsége, ez pont amiatt jó is arra, hogy más területeknek a legalapvetőbb dolgait az valahogy megragadja benne a lényeget, és ezért kombinatorikai fogalmakkal elég jól lehet modellezni sokszor fizikai, biológiai, kémiai problémákat, és akkor a matematikai tudás az ott tud kamatozni.
Patkus Balázzsal beszélgettem a Rényi Intézet matematikusával, aki a Eurocomb egyik szervezője volt, aki kombinatorika területéről hozott néhány izgalmas történetet, és szerintem jól megérthető példát. Valószínűleg ezeket nem felejtjük el, úgyhogy sokat tanultunk ebben az órában is. Ez az interjú is újra hallgatható a Rényi Intézet honlapján, a videótárban és a Spotify-on a Creative Survivor csatornán. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallották.